Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Magyarország megvétózta a NATO-Ukrajna honvédelmi miniszteri ülést az ukrán oktatási törvény miatt. Milyen fejlemény esetén mond le Magyarország erről a elég végsőnek látszó eszközről?
Világossá tettem már az ukrán kollégámnak, és ugyanígy világossá tettem az amerikai külügyminisztérium államtitkárának, aki közvetítőként próbál ebben az ügyben segíteni, hogy nekünk jogi garanciákra van szükség. Az ígéretek, a politikai kommunikációs panelek sajnos nem elegek a számunkra, mert hogy az ukrán vezetők tavaly szeptember előtt, mielőtt elfogadták volna ezt az új oktatási törvényt Ukrajnában, mindig azt ígérték, hogy nem lesz olyan oktatási törvénye Ukrajnának, amely a magyar kisebbségek jogait korlátozná. Ehhez képest 4 nappal azután, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás életbe lépett, amit mi szorgalmaztunk a leghangosabban, mint egy ilyen hátbaszúrásként gyorsan elfogadták ezt a törvényt a kievi parlamentben. Ezért aztán nekünk csak a jogi garanciák elegendőek. Ja, hogyha az ukrán kormány hozna egy olyan rendeletet vagy határozatot, amely szerint az ukrán oktatási törvény végrehajtását felfüggesztenék mindaddig, amíg a nemzeti közösségekkel, így a kárpátai magyarokkal nem állapodnak meg, akkor a számunkra egy elfogadható alap volna. De ennél kevesebbet nem tudunk elfogadni. Tehát, hogyha nincsen jogi garancia, akkor továbbra is életben tartjuk azt a döntésünket, amely szerint az ukránok nemzetközi törekvéseit blokkoljuk, és azért kell ezt a döntést érvényben tartanunk, mert ez az egyetlen eszközünk arra, hogy bármilyen módon el tudjuk érni azt, hogy Ukrajnában a magyar nemzeti közösség jogai ne csorbuljanak drámai módon.
A kárpátaljai magyar szervezetek véleménye lesz az irányadó, amikor a magyar kormány a cselekvését elhatározza, vagy előtte látni akarják azt a szöveget, amivel az ukrajnai parlament dolgozni fog, mert végül is az önök cselekvését fogja meghatározni?
Mi akkor fogunk a jelenlegivel ellentétes döntést hozni, magyarul akkor fogjuk a vétónkra vagy a blokkolásunkra való vonatkozó döntést feloldani, hogyha nekünk a kárpátaljai magyarok azt mondják, hogy mindenben megnyugtató megoldásra jutottak az ukrán kormánnyal az oktatási törvény vonatkozásában. Ez sajnos nagyon messze van. A helyzet ugyanis az, hogy hiába mindenfajta kommunikációs hadviselés, meg hiába mindenfajta álhírek, az ukránok elkezdték alkalmazni ezt az oktatási törvényt. Annak dacára egyébként, hogy mind a Velencei Bizottság világossá tette, mind az Európai Unió elvárásként fogalmazta meg, hogy a nemzeti közösségekkel egyeztetni kell a végrehajtásról. És a végrehajtást megkezdték, ugyanis a Kárpátalján készített irodalomkönyveket, azokat visszaküldték, mondván, hogy a világirodalmat a szeptembertől már ukránul akarják tanítani. Tehát ez egy hazugság, hogy a végrehajtás még nem kezdődött el. Az is hazugság, hogy már lettek volna hivatalos egyeztetések nagy mértékben a helyi magyar közösséggel. Az első ilyen hivatalos egyeztetésre várhatóan ezen a héten kerül majd sor az ukrán központi kormányzat és a magyar kisebbség legitim képviselői között.
Számolnak-e azzal, hogy az ukrán kormány a rendelkezésére álló minden eszközzel megpróbál nyomást gyakorolni a kárpátaljai magyar szervezetekre, hogy jobb meggyőződésük ellenére is mondják azt, hogy ez itt rendben van. Fegyveres konfliktusban álló ország, az eszközei beláthatatlanak.
Hát nézd, hogy is mondjam, az tény, hogy próbálnak nyomást gyakorolni, mert amikor mindenfajta álhíreket terjesztenek arról, hogy a kárpátaljai magyarok azok, kiknek az érdekében próbálnak fellépni, az már erről szól. És nem csak az ukránok próbálnak ránk nyomást gyakorolni, hanem próbálnak a nyugati barátaink is, akik folyamatosan azt kérik tőlünk, hogy engedjük el a NATO-ban való blokkolásunkat, ne vétózzuk a NATO-Ukrajna miniszteri bizottsági ülések összehívását, hanem geopolitikai okok miatt álljunk el ettől a döntésünktől. De a helyzet az az, hogy a nyomás gyakorlásnak a címét azt eltévesztették, mert nem ránk kéne nyomást gyakorolni, mert nem mi állítottuk elő ezt a helyzetet, nem mi bontottuk meg a státuszkvót, nem mi fogadtunk el nemzetközi jogot sértő oktatási törvényt, nem mi vettük el a Magyarországon élő ukránok kisebbségi jogait, hanem az ukrán parlament fogadott el nemzetközi jogot sértő törvényt, az ukránok korlátozzák drámaian a magyar nemzeti közösség jogait, az ukránok bontották meg a státuszkvót, tehát az ukránoknak kell ezt a helyzetet reparálni. Tehát én azt gondolom, hogyha valóban olyan nagyon komoly geopolitikai érdeke fűződik a nyugati barátainknak ahhoz, hogy ezeket a miniszteri tanácsüléseket a NATO keretén belül újra élesztjék, akkor az ukránok számára kell világossá tenni, hogy ezt a nemzetközi jogot sértő helyzetet fel kell oldani. Nem vagyok hajlandó elfogadni azt a megközelítést, amely szerint mi egy kétoldalú ügyet vittünk volna be a NATO-ba, mert ez nem kétoldalú ügy. Az ukránok nem csak a Magyarországgal szembeni kötelezettségeiket sértik meg, hanem durván megsértik a nemzetközi jognak azt az alapelvét, amely szerint a kisebbségektől már létező jogokat nem lehet elvenni. És ez a durva jogsérelem, ez nem kétoldalú kérdés, hanem egy nemzetközi ügy.
A blokkolás a legerősebb eszköze Magyarországnak?
A legerősebb és gyakorlatilag az egyetlen. Tehát én azért is mondtam el a barátainknak, hogy én nem tudom elengedni ezt az eszközt, mert ha ezt az eszközt elengedem, nincs más eszközünk.
Látják, hogy milyen kimenetei lehetnek ennek az ügynek? Ki tart ki tovább? Kinek van több veszíteni valója?
Szerintem ez az ügy egyszerű. Is lehetne. Ugyanis nem pontosan látom, hogy az ukránoknak most miért érdekük a magyar nemzeti közösséggel, meg a románokkal, meg a többiekkel így összeveszni. Én nem pontosan értem, hogy miért kell egy már meglevő jogot elvenni, és nem arról beszélünk most, hogy mondjuk a magyarok követeltek maguknak plusz jogokat, és az ukránok azt nem hajlandók megadni. Nem. Arról van szó, hogy eddig 3 éves kortól 23 éves korig az Ukrajna területén élő kisebbségek, köztük a magyarok is, kizárólag a saját anyanyelvükön tanulhattak, tehát az óvoda megkezdésétől az egyetemi diplomáig. Most ezt 12 éves kornál elvágják, tehát ami eddig adott volt 3-tól 23 éves korig, most csak 3-tól 12 éves korig lesz adott. Nem pontosan látom, hogy miért van erre szükség, és tudja, az érdekes, amikor a nyugat-európai kollégákkal beszélek, akkor ők is ezt mondják nekem, hogy egymás közt nyilván négy szem közt, mert akkor bátor az ember igazán, hogy nem értik az ukránokat, hogy miért volt erre a helyzetre szükség. De persze aztán kérik, hogyha lehet, akkor ne csináljunk ebből balhét, de mindig elmondom nekünk, nekünk nem a balhé a lényeg. Nekünk a lényeg a megoldás. Nekünk az a lényeg, hogy a magyarok visszakapják azokat a jogaikat, amelyekkel már rendelkeztek, és amelyeket most el akarnak tőlük venni az ukránok. Ezeket adják vissza.
Más az ukrán területen lévő nemzetiséggel érintett országok, NATO tagok beleállnak, odaállnak a magyar kormány mellé?
Hát nézze, ugye a korábban négyen vetettük fel azt a kérdést közösen. Négyen a görög, a bolgár, a román külügyminiszter és jó magam írtunk közösen levelet ugye az EBSZ tisztségviselőinek, az ukránoknak, az Európa Tanácsnak. Ez egy világos szolidaritás kifejezése volt. A románok szintén erőteljesen tárgyalnak ebben a kérdésben, de ők nem használják a vétó lehetőségét a NATO-n belül. Ez mindenkinek a saját szuverén döntése. Múlt héten, hétfőn jártam Bukarestben, hosszasan beszéltünk erről a kérdésről a román külügyminiszter kollégával, elmondta világosan, hogy nem kötöttek semmifajta megállapodást, hogy erről is mindenfajta álhírek jelentek meg, hogy a románok már megállapodtak az ukránokkal, minden rendben, nincs. Ott sincs semmifajta megállapodás, nekünk sincs megállapodásunk az ukránokkal, de mindenki saját maga dönti el, hogy meddig megy el a nemzetközi politikai eszköztárban. Csak szeretném mondani, hogyha feladnánk a nemzetközi szervezetekben való pozíciónknak a használatát, ha feladnánk azt a lehetőséget, hogy vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyeknek mi tagjai vagyunk, az ukránok meg nem, és ebből fakadó előnyünket feladnánk, nem lenne más. Ugyanis mi voltunk a leghangosabb támogatói annak, hogy az ukránok kapják meg a vízummentességet. Mi voltunk az Európai Unióban. Mi voltunk a leghangosabb támogatói annak, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás lépjen életbe. Ezek megtörténtek. Majd rá 4 napra átnyomták ezt a törvényt az ukrán parlamenten minden előzetes ígéret ellenére. Tehát azért mondom, hogy a helyzet komoly, tehát nem egyből rántottuk elő ezt a fegyvert, mondjuk így, hanem ez maradt.
Hány emberünk van Ukrajnában? Hány magyart érintett most? Ellentmondó adatok szoktak jönni, az ukrán kormány teljesen mást mond, mint amit a statisztikák szoktak mondani.
Ugye 150 ezeres magyar nemzeti közösség él Kárpátalján, ők érintettek ebben a kérdésben.
150 ezer ember. Románoknak mennyi van? Nem lehet, hogy ez magyarázza a különbséget?
Nem, a román nemzeti közösség az nagyobb Ukrajnában, mint a miénk, azonban nekik nincsen parlamenti képviselőjük, nincsen egy olyan központi erős képviseletük, mint a mi esetünkben. Tehát mindenki másként szervezi ugye nyilvánvalóan a kisebbségi politikáját. Hogyha valaki olyan erősen egy blokkban él, mint mondjuk a kárpátaljai magyarok, akkor nyilván könnyebb egyfajta egységes képviseletet létrehozni. Tehát ez mindenkinek a saját maga dolga, de kétségtelen, hogy a románok is elég erőteljesen napirenden tartják ezt a kérdést. Azonban ők más eszköztárból válogatnak, mint mi.
Van eszköze a magyar kormánynak, vagy bármilyen magyar kormány tagjai között bírószövetségi rendszernek a retorziók kivédésére, ha mondjuk az ukrán kormány elkezdi a behívókkal megkínálni az ottani magyarokat? Ilyen hírek is jönnek, hogy ez lehet a következménye.
Nyilván a nyomásgyakorlás az van, de mi mindig a politikánkat, ami a külhonni magyarokra vonatkozik, úgy alakítjuk, hogy az adott szervezet vezetőivel folyamatosan egyeztetünk. Tehát itt Brenzovics László képviselő úrral, KMKSZ elnökével folyamatos a kapcsolat. Hogyha nyilván ő mást javasolna, akkor más tennénk, de egyelőre teljes az egyetértés abban, hogy nekünk ezt a politikát fenn kell tartani.
Románia. A Román Alkotmánybíróságon támadják a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezetet a Nemzeti Liberális Párt. Ez már egy törvény volt. Lesz ott iskola, vagy nem?
Hát nézze, a román parlament, majd a román szenátus is megszavazta a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola újraalapításáról szóló döntést. Szerintem ezért mindenképpen gratuláció illeti az RMDS-t, akik tényleg minden erőfeszítést bevetettek annak érdekében, hogy ezt a törvényt a román parlament mindkét háza megszavazza. Az sajnálatos, hogy a román ellenzék megint csak egy ilyen nacionalista kártyából játszik, és most ezt a kérdést az Alkotmánybíróság elé rendelt. Én tárgyaltam hosszasan Kelemen Hunorral, az RMDS elnökével múlt héten Bukarestben, találkoztam a teljes szenátusi és képviselőházi frakciójával az RMDS-nek is, és tárgyaltam múlt héten itt Budapesten is, amikor a Kárpát-medencei képviselők fórumát rendeztük, és ugye gyakorlatilag elmondta, hogy időbeli korlátja nem nagyon van az ilyen alkotmánybírósági eljárásoknak, de reméljük, hogy itt most 1-2-3 hónap alatt ezen az alkotmánybíróság túl tud lenni, és azt is reméljük, hogy Románia elnöke ezt a döntést alá fogja írni. Én azt gondolom, hogy Románia vonatkozásában a mi politikánkat fenn kell tartani, amely úgy szól, hogy mi a kölcsönös tiszteletre kívánjuk alapozni a kétoldalú kapcsolatokat. Azt látni kell, hogy ez hol kevesebb, hol több viszonzással találkozik Románia oldaláról. Az elmúlt időszakban a politikai stabilitás az, hogy is milyen ritka vendég volt a déli, délkeleti szomszédságunkban. Én nagyon remélem, hogy az elnök a valódi demokrataként hozza meg a döntését, és alá fogja írni ezt a jogszabályt.
Mennyire fontos egy iskola? Az nem csak egy oktatási intézmény, hanem egy szimbolikus ügy is.
Hát nézd, ennek több szintje van, mert egyrészt persze szimbolikus ügy abból a szempontból, hogy az adott nemzeti közösséggel miként bánnak egy országban. Ugyanakkor rendkívül gyakorlati kérdés is, hogy a marosvásárhelyi magyar gyerekek tudnak-e magyar iskolába járni, megint nem szórják-e szét őket különböző helyi iskolák között, ne álljon elő megint az a helyzet, hogy gyakorlatilag tanévkezdéskor nem tudták szegények, hogy éppen hol kezdhetik meg a tanulmányaikat, tehát ennek van nagyon, nagyon komoly gyakorlatias hatása is, és persze van egy nagyon, nagyon kemény, szimbolikus politikai szempontja is.
A romániai gázvezeték az pontosan honnan fog indulni, miféle gázt fog szállítani, hova fog jönni, és milyen hatása lesz, mert erről is ellentmondó magyarázatok érkeznek.
Ja, Romániának van egy fekete-tengeri gázmezője, ahol a jelenlegi értékelések szerint valahogy 42 és 84 milliárd köbméter között lehet a szénhidrogén vagyon. Ennek a gázmezőnek a kitermelésére egy olyan konzorcium kapott lehetőséget, amelyben az amerikai ExxonMobil, mint a világ egyik legnagyobb ilyen vállalata, és az osztrák OMV van benne. Ettől a gázmezőtől vezet egy gázvezeték, több gázvezeték is indul ki innen, és vezetnek el mindenfajta irányokba, de van egy olyan gázvezeték, amelyen keresztül lehetséges Magyarországra szállítani az ott kitermelt gázt. Ezt a gázvezeték összeköttetést, amit ugye interkonnektornak neveznek, 2010-ben még a kormányzásunk elején adtuk át, akkor még Emil Boknak hívták Románia miniszterelnökét, azzal, hogy Magyarországról már akkor lehetett nagy mennyiségű gáz szállítani Romániába, de a románok akkor még nem készültek el azzal a beruházással, hogy ők is tudjanak ide szállítani gázt, magyarul nem csinálták meg a kompresszorokat. Azt ígérték, hogy azzal hamarosan meg lesznek. Na most ez mind a mai napig nem történt meg. Tehát egy kétoldalú kötelezettséget sértenek jelenleg a románok, és egy Európai Uniós előírást is, amely úgy szól, hogy 2013 végétől minden olyan interkonnektornak, ami két Európai Uniós ország gázvezeték rendszerét köti össze, képesnek kell lennie a kétirányú forgalmazásra. Ez egyelőre nincsen meg. Ugyanakkor az amerikai osztrák konzorcium elkezdi kitermelni ezt a gázt az elkövetkezendő időszakban, ezért a román és a magyar gázvezetékeket birtokló és azokat üzemeltető vállalatok kiírtak egy úgynevezett kapacitáslekötési tendert, amelyen vállalatok indulhattak azért, hogy lekössék a két irányú forgalmazás majdan lehetővé tevő gázvezeték kapacitását. Ez 2022-re készül el, amikor is a románok végrehajtják azokat a beruházásokat, amelyek nyomán 4,4 milliárd köbméter tudunk majd évente vásárolni vagy szállítani ezen a gázvezetéken Románia területéről, Magyarország területére.
10 év, mire kiszívjuk a mezőt?
Tessék?
10 év, mire kiszívjuk a mezőt nagyjából?
Hát ez ugye egy jó kérdés, mert ugye ki tudja, hogy ezek a becslések, ezek mennyire helytállóak.
Magyarán egy viszonylag hosszú idő. Igen. Ezzel már érdemes számolni.
Ki tudja, hogy most ugye a 40-hez vagy a 80-hoz áll legközelebb a végeredmény a becslés szempontjából. Ki tudja, hogy találnak-e még ott addicionális forrásokat. Tehát lényeg az, hogy 4,4 milliárd köbméternyi éves kapacitást magyar cégek lekötöttek. Innentől kezdve a kérdés, hogy mikor kezdik el kitermelni az amerikaiak ezt a gázmezőt, kérdés, hogy milyen áron termelik majd ki, és így tovább, és így tovább. Jelenleg úgy tűnik, hogy versenyképes áron, ezért is nyilván foglalták le a magyar cégek a gázvezeték átmenetnek a kapacitását, és úgy döntöttünk, hogy Városföld, amit gyakorlatilag a magyar gázelosztó központként minősíthetünk, és Vecsés között, amely pedig a magyar-szlovák interkonnektornak a beérkezési pontja, megépítünk még egy 100 kilométernyi hiányzó gázvezetéket, mert hogyha megépítik a lengyelek és a szlovákok a saját interkonnektorukat is, ami szintén előkészítés alatt van, akkor létrejön az észak-déli irányú gázfolyosó Közép-Európában, ami korábban csak egy álom volt, de onnantól kezdve gyakorlatilag a Lengyelországba beérkező cseppfolyósított gázfeldolgozó terminálokból, Szlovákián keresztül, Magyarországon keresztül, Románián keresztül, a Fekete-tengerig fog vezetni egy megszakítás nélküli csővezeték. Ez egy nagyon fontos stratégiai célja a közép-európai országoknak. Nagyon sokat beszéltünk erről, még emlékszem a 2011-es Európai Uniós elnökségünk során is az egyik legfontosabb kérdés volt az észak-déli irányú infrastruktúra képítése Közép-Európában. Ez egy nagyon fontos aspektus, ami valósággá válhat, és nemzetbiztonság, nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági szempontból is a közép-európai országok egyel magasabb dimenzióba kerülhet.
De pusztán attól, hogy nem orosz gázt tesznek bele az elején? Ez a lényege?
Egy új forrásból érkező gáz, így van ugye jelenleg, Közép-Európa gázellátásában a döntő szerepét, mint ahogy Európa gázellátásában is egyébként a döntő szerepet Oroszország játsza. És nyilvánvalóan mindenki arra törekszik, hogy minél több gázforráshoz legyen hozzáférése, minél több útvonalon. Ugye ezt indokolják a biztonsági szempontok. Plusz ugye az is egy közgazdaságtani alapvetés, hogyha valamiből több van kínálat szempontjából, akkor az ár majd alacsonyabb lesz. Tehát nyilvánvalóan nekünk magyaroknak ár, tehát gazdasági, versenyképességi és nemzetbiztonsági kérdés, hogy minél több forrásból, minél több gázt tudjunk vásárolni.
Oroszok se ülnek közben tétlenül, saját irányokat építenek. Képesek bármilyen módon befolyásolni ezt a fajta vezetéképítési kedvet, kapacitást? Vagy nem képesek?
Hát nézd, hogy az energiapiac olyan piac, ahol szintén ugye minden befolyásol mindent, így egyszerűen megfogalmazva. A szerbekkel és a bolgárokkal dolgozunk közösen a Gazprommal azon, hogy déli irányból újabb betáplálási irány jelenjen meg. Mert még egyszer mondom, minél több vezetéken érkezik, minél több gáz, nekünk annál jobb. És ugye korábban kötöttünk egy megállapodást, hogy az oroszok által Törökország irányába építendő török áramlat gázvezetékből nem csak egy szálat építenek, amely 15,75 milliárd köbméter gázt visz évente, hanem kettőt, mert az első szál az csak a török belső fogyasztás szolgálja. A második szál Balkánról érkező mennyiség már alkalmas lehet arra, hogy az a Nyugat-Balkán és Közép-Európa gázellátásában, kereskedelmében is részt vegyen. Tehát itt viszont új vezetéket nekünk nem kell építeni, sem a románok, bocsánat, sem a szerbeknek, sem a bolgároknak, hanem abban állapodtunk meg, hogy a belső rendszereink modernizálásával és az interkonnektorok megfelelő kapacitásának a kiépítésével teremtjük meg a lehetőséget arra, hogy délről, adott esetben orosz forrásból még egy útvonalon tudjon érkezni gáz Közép-Európában, ugyanis a diverzifikációnak ugye két formája van. Van az útvonal diverzifikáció, ami abban a szempontból hasznos, hogyha valahol valamilyen műszaki probléma történik egy útvonalon, vagy bármilyen oknál fogva megáll a szállítás, akkor egy másik útvonalat igénybe lehet venni, és van a forrás diverzifikáció, ami meg azért fontos, mert annak árletörő hatása tud lenni, hogyha egy ország nem kizárólag egy helyről, hanem kettő, három vagy még több helyről tud gázt vásárolni jó áron. Ugye volt Magyarországnak is több próbálkozás az elmúlt időszakban, hogy más forrásokból vásároljunk gázt, de ezek sajnos abban a szempontból kudarcba fulladtak, hogy kiderült, hogy az ár és valamint az idejuttatás körülményei azok olyan szinten versenyképtelenek az orosz gázhoz képest, hogy nem volt értelme fenntartani azokat a megoldásokat.
A Budapest-Kolozsvár közti gyorsvasút, ez egy közösségépítő beruházás, gazdasági beruházás. Mire való ez?
Nézze, Közép-Európa ma az a térség Európának, amely teljes mértékben kimarad a gyorsvasút hálózatból. És ha megnézi, akkor Nyugat-Európában, Németországban, Franciaországban nagyon elterjedt hálózata van már a gyorsvasutaknak. És látszik, hogy sok-sok esetben egy-egy gyorsvasúti összeköttetés az versenyképes tud lenni akár a repülőgép közlekedéssel is. Ugye belvárosból belvárosba megy, az embernek két böröngye van, akkor kettő van, nem kell ott lenni két órával, hárommal, akárhányjal korábban. Tehát vannak olyan bizonyos távolságok, amiken belül egy erőteljes, gyors vasúti közlekedés az sokkal kedvezőbb az emberek számára, mint adott esetben a repülés. Ezért itt Közép-Európában most több ilyen terv is van folyamatban. Ugye a Budapest és Varsó közötti gyorsvasút összeköttetés Pozsonyon, Brünön és Krakon keresztül, valamint a Budapest-Kolozsvár gyorsvasúti összeköttetés azzal, hogy az tovább megy Bukarest irányába. Gondoljunk csak be, mondjuk Varsóba jelenleg 12,5 óra alatt lehet eljutni vonattal, ami azért, hogy is mondjam, nem teljesen versenyképes. Ugyanakkor egy gyorsvasúti fejlesztéssel, és a gyorsvasút alatt most kifejezetten a 250 km/h fölötti végsebességet lehetővé tevő vasúti személyszállítást értem, gyakorlatilag 4-4,5 órára lehozható a menetidő. Most gondoljunk bele, Varsó fővárosából Budapest fővárosába 4,5 óra alatt eljutni, az teljesen versenyképes a repülőgéppel is, ami mondjuk nagyjából egy órát repül, vagy annál egy kicsit többet, és belekalkuláljuk, hogy mennyivel előbb kell elindulni mondjuk Budapest belvárosába, hogy Ferihegyen felszálljunk egy repülőgépre, és mondjuk Varsóban is mennyi idő alatt érünk be a belvárosba. Tehát ez gazdasági szempontból is kifejezetten előnyös. És ezért van az, hogy a kormány 1,5 milliárd forintot jóvá hagyott a Budapest-Varsó gyorsvasúti fejlesztés megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére, és 1 milliárdot jóvá hagyott a Budapest-Kolozsvár gyorsvasút elkészítésére, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Mind a románok, mind a szlovákok, mind a csehek, mind a lengyelek abszolút fontosnak tartják szintén ezt a témát, ugyanúgy, mint mi. Az elmúlt héten Varsóban és Pozsonyban is tárgyaltam a közlekedési miniszterekkel erről a kérdésről, és mindenki nagyon szeretné, hogyha ezeket gyorsan el tudnánk indítani ezeket a beruházásokat, mert ez jelenleg egy olyan versenyhátrány Közép-Európa vonatkozásában, ami ugye Nyugat-Európával szemben még mindig a beruházásokért folytatott versenyben egy olyan érv, ami nem mellettünk dolgozik.
Kína szokott belevágni ekkor a beruházásokba ebben a térségben. Most is ők lesznek azok?
Hát nézze, ugye ezeknek a beruházásoknak nagy a finanszírozási igénye. És nyilvánvaló, hogy a közép-európai országok önmagukban ilyen beruházásokat úgy egyből nem tudnak finanszírozni. Nem csak a kínaiak érdeklődését kelthetik fel egyébként ezek a projektek, hanem más, például európai pénzintézetek vagy európai befektetési alapok figyelmét is felkelthetik. Sőt, ugye a legutóbb a visegrádi miniszterelnökök között szóba került az, hogy egy közép-európai fejlesztési alapot is érdemes lenne gründolnunk egy-egy ilyen nagy beruházás vonatkozásában. Innentől kezdve ez egy gazdasági kérdés két aspektusból, ugye hol vagy kinek áll rendelkezésére annyi befektetni való pénz, hogy meg tud jelenni tőkekínálati oldalon, a másik pedig, hogy ki mennyiért árulja a pénzét, úgymond. Tehát, hogy ki milyen feltételeket támaszt, ki milyen kamat feltételekkel dolgozik, ki milyen módon akarja mondjuk a saját vállalatait pozícióba hozni. Tehát ez egy komplex kérdés. Az látszik, hogy Kínában van fejlesztési forrás, Kína érdeklődik a közép-európai térség iránt, de hát én nagyon remélem, hogy az ő jelenlétük az az európai vagy nyugati finanszírozási intézményekben is felkelti a figyelmet, vagy még jobban ráirányítja a figyelmet Közép-Európára, mert nekünk az is érdekünk, hogy ebben az ügyben is legyen verseny.
De Közép-Európai Fejlesztési Alap létrehozásához kell egy szervezet. A szervezetnek kell, hogy legyen valami székhelye, kellenek bele emberek. Elindulhat egy ilyesmi? Hát van ugye, ennyire erős együttműködési vágy?
Ugye pont ezért volt szó arról, hogy egy Közép-Európai Fejlesztési Bankot talán most túl sok időbe, energiába, infrastruktúrális dologba kerülne létrehozni. Ennél jóval rugalmasabb dolog lehet egy alap létrehozása valamely konkrét fejlesztéshez kapcsolódóan. Tehát itt a lehető legkevesebb bürokráciával érdemes létrehozni. Ugye ilyen alapokat szoktak létrehozni mondjuk fejlesztési bankoknak az alapjain. Már úgy értem, hogy például a Magyar Exim Bank is kezel például a kínaiakkal közös alapot. A Magyar Fejlesztési Banknál is van ilyen. Tehát azt már meglévő infrastruktúrára rá lehet ültetni egy-egy alapnak a működését, tehát az nem olyan időigényes, mint egy banknak a létrehozása.
De lesz ilyen fejlesztési alap?
Szerintem az lenne az érdeke Közép-Európának, hogy legyen egy-egy nagy beruházáshoz kapcsolódóan. Igen, például egy gyorsasúti beruházás, ehhez jó állatorvosi ló lenne, az biztos.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és majd megtekintetik az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is.